Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Uniós szabály szerint nem kaphat állami támogatást a felsőzsolcai autóalkatrészgyár, megújult Tiszafüred belvárosa, megújult és új funkciót kapott az egykori tarcali prefektusház. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az észak-magyarországi új autóalkatrészgyártó üzem építésének támogatására irányuló magyar terv nem felel meg az uniós állami támogatási szabályoknak, közölt az Európai Bizottság. Magyarország 2021-ben értesítette az uniós testületet, hogy 43 millió 760 ezer euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a Rubin New Co. Kft. Részére az észak-magyarországi régióban Felsőzsolcán tervezett új gépjármű alkatrészgyár megépítéséhez. Az üzemben féltengely és kardálytenger gyártása valósulna meg. Az Európai Bizottság a vizsgálat alapján arra a következtetése jutott, Magyarország nem tudja bizonyítani, hogy a támogatás döntő szerepet játszott a beruházás ide telepítésében. A rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatták, hogy a kedvezményezett az állami támogatás figyelembevétele nélkül döntött az itteni beruházás mellett, és nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy a beruházás máshol valósulhatott volna meg, tájékoztatta a testület a Magyar Távirati Irodát. Megújult Tiszafüred belvárosa, a projekt megvalósítása során egyebek mellett zöld felületek újulnak meg, játszótéri játékokat telepítenek, új burkolatot kap több út és kerékpártámaszokat helyeznek el, közölte a kommunikációért felelős cég az MT-vel. A beruházásra mintegy 500 millió forint 100%-os visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán. A tervek szerint 2025. október végén befejeződő beruházás célja egyebek mellett, hogy élhetőbb települési környezet jöjjön létre. A projekt hozzájárul a helyi lakosság identitástudatának erősítéséhez, ösztönzi a helyben maradást. A munkálatok során a zöld felületek megújulnak, illetve újakat alakítanak ki, a Városligeti játszótérre kültéri térjátékokat telepítenek, emellett új térborkolat lesz a Rét utcán, a Deák téren, a Művelődési ház udvarán, a Fő utca, Rét utca, Kossuth tér közötti szakaszon, a Városház előtt, a Kispál úton és a Kossuth téren. Kerékpárút létesül a Rét utcán, valamint gyalogátkelő helyeket és kerékpáros átvezetéseket is kialakítanak az érintett szakaszon. Kerékpártámaszokat helyeznek el, emellett ki, illetve átépítik a csapadékvízzel vezetést. Megújult és új funkciót kapott az egykori tarcali prefektusház. A kormányzat támogatásának köszönhetően nem csak egy műemlék jellegű épületet sikerült megmenteni, de a szálláshely szolgáltatást is tovább tudják fejleszteni az épületben kialakított apartmanoknak köszönhetően, mondta Butta László polgármester.
Az 1770-1780 között épült apartmanházunkat adjuk át. Ez az épület nagyon rossz állapotban volt, az utóbbi 12 évben már semmilyen funkciót nem látott el, méteres főfalak vannak az épületben, már újnyi vastag repedések is voltak a falon, és nagy örömünkre 2021-ben a gazdaságélénkítő programban be tudtuk adni a belügyminisztérium felé ennek az épületnek a felújítását. Szerencsére a belügyminisztérium érdemesnek találta magát ezt a projektötletünket, megkaptuk a támogatást ennek az épületnek a felújítására, bruttó 200 millió forintot, viszont akkor a tervező elkészített a költségvetés, kiderült, hogy olyan 280-300 millió forint kellene ennek az épületnek a felújítására, képviselőasszony segítségünkre sietett, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével kaptunk még 76 millió forintot, így 276 millió forintot tudunk hozzáközdeni 2021 őszén magának az épületnek a felújításához. Az épület durván 620 négyzetméter alapterületű, ebben alakítottunk ki 5 apartmant, ami 8 szobából áll. Minden szobában, apartmanban megvannak a fürdőszobák, megvannak a teakonyhák, és ezen kívül még egy 30 személyes közösségi teret is ki tudtunk hozni ebből az épületegységből. 8 belső parkolót is építettünk magához az udvaron belül, így úgy gondoljuk, hogy ez az épület akár csoporttréningeknek is a megtartására, de akár a turistáknak is a szállásának nagyon minőségi szállást fogunk tudni adni. Közben mentek fel az árak, és időközben még sikerült a belügyminisztérium részéről egy 50 millió forintot először, utána még egy 20 millió forintot szereznünk, az ITM részéről pedig 10 millió forintot, összességében durván 346 millió forint értékben tudtuk megvalósítani ezt a beruházást. Ez vállalt az önkormányzatunk is önrészt, tehát az önkormányzat a közmunkaprogram keretében a kerítéseket újítja fel, a szalonasütőket alakítunk ki, hogy még otthonosabbá, kényelmesebbé alakítsuk ezt az épületet. Nagyon kellett tartanunk egy ilyen épület is, hiszen már a településünkön egy 4 és egy 5 csillagos szálloda már található volt, panziók, falusi szálláshelyek már voltak, de apartmanház még nem volt a településen. Ezáltal, hogy megvalósítottuk ezt az apartmanháznak a létrejöttét, egy nagyon régi, ahogy mondtam is, 1770-1780 közötti épületet sikerült úgymond az utókornak megmentenünk. Úgy gondolom, egy 50-60 évig nem kell ezt az épületet hozzányúlni, tehát sikerült ezt is megmenteni, és ezen kívül egy új szolgáltatást is tudtunk a turistáknak hozni, hiszen, ahogy mondtam is, apartmanház még nem volt a településen, és nem utolsó sorban, még két embernek, mivel gazdaságérinkítő program, egy takarító és egy recepciósnak is napi 8 órás foglalkoztatását tudjuk biztosítani.
Az ünnepi könyvhét keretében színvonalas programokat szervez a 60-i Ady Endre Városi Könyvtár, mondta el az intézmény igazgató helyettese. Az eseményen több író-olvasó találkozót is szerveznek. Kepes Gabriellát tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Idén 95. alkalommal rendezik meg, tehát egy nagy múlttal rendelkező rendezvény. Ez az ünnepi könyvhét a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri rendezvénye. Tehát itt vannak benne kulcsszavak, az, hogy kortárs, az, hogy magyar, tehát mai élő magyar szerzők műveit ismerhetjük meg. Nem a kiadónál, nem könyvesboltokban, hanem a szabadtéren. Ehhez csatlakoztunk már tavaly mi is. Eredetileg pikniket terveztünk, tehát a fák alatt szerettünk volna. Hát mi a nulladik nappal kezdünk, 12-én, akkor lesz egy író-olvasó találkozó, Budai Lotti lesz a vendégünk. Ő eredetileg egy jogász végzettségű hölgy, de jogászként nem sokat dolgozott, ő érdekelte a történelem, az utazás, és aztán elkezdett írni. Utána létrehozott egy blogot, és ez már a nőtörténeti kutatásait mutatta be. Utána csatlakozott hozzá Zubor Rozi, ő egy újságíró, és ők ketten már egy podcastet készítettek, és ennek a sorozatnak egy része, ez a Micsoda anyák voltak című rész, aminek a bemutatója lesz majd nálunk.
Mindig van érdeklődés rá, de most azért kifejezetten szűrtétek itt a Budai Lottira, a Tolcsi Gabor Borbálára, hogy akkor hogy állítjátok össze ezt a programot, hogy keresik az olvasók a könyveket, népszerűek az olvasók körében, vagy hogy történik?
Hát érdekes, mert amikor Budai Lottit meghívtuk, kifejezetten azért hívtuk, mert hogy népszerű az olvasóink körében, és ez abból is kiderült, hogy én próbáltam könyveket keresni, amikor kiderült, hogy ön ajánlani szerettem volna, és nem volt a polcon Budai Lotti könyv, mert hogy vannak könyv, és mindki volt kölcsönözve. Rátérnék akkor a másik író-olvasó találkozónkra, ez másnap, ez csütörtökön, 13-án, tehát az ünnepi könyvhét első napján. Akit itt bemutatunk, ő Tóth Zsiga Borbála, ő mondhatnánk, hogy földink, ő egy turai származású írónő, és ő pszichológus végzettségű, ez a második kötete. Egyébként ő Terézanyú díjas író. Érdekes, és egyébként aki beszélget vele, Seres Márti kolléganőm, szintén turai, ők ismerik is egymást. És érdekesség ezeknek az író-olvasó találkozóknak, hogy mindkét rendezvény végén sorsolni fogunk egy-egy dedikált példányt azok között, akik eljönnek erre a rendezvényre.
A Mirehu Nonprofit Kft. Idén is meghirdeti iskolatáska és iskolaszergyűjtési programját Miskolcon, idén már 4. alkalommal. Minden tanévkezdés előtt felajánlásból származó iskolatáskákat irodaszerrel teljesen feltöltve adnak át olyan gyermekeknek, akik nehéz körülmények között élnek. Az iskolatáskák leadására egész évben lehetőség van, így már most is sok táska várja, hogy új gazdához kerüljön, viszont a tanév vége az az időpont, amikor sokan megválnak az addig használt, illetve megmaradt iskolai eszközeiktől. Kiemelten fontos, hogy minél többen csatlakozzanak az akcióhoz, segítve ezzel a rászoruló családokat, írt a közleményében a szolgáltató. A Mirehu most mindenkit arra bíztat, a megunt vagy kinőtt iskolatáskák, illetve a már nem használt iskolaszerek, amelyekre már nincs szükség, ezeket ajánlják fel jótékonysági céllal, hiszen másoknak nagy segítséget jelenthet a következő tanév kezdetén. Ha van otthon már használaton kívüli iskolatáska, tolltartó, tornazsák, nem használt füzet, rajzlap, zsírkréta, vonalzó, az felajánlásként bevihető a Miskolci újrahasználati központba, a József Attila utca 65 szám alá, ahol azokat az idei gyűjtésben július 31-ig veszik át. Miskolcról és a Mirehu Nonprofit Kft. Szolgáltatási területén található településekről érkező felajánlások esetén külön egyeztetés után a Mirehu házhoz is megy a feleslegessé vált iskolaszerekért. A felajánlásokkal, illetve ezekkel kapcsolatos kérdések esetében lehet írni e-mailben a makuka@mirehu.hu címre, vagy hívni a 21-es körzet 35 00 035-ös telefonszámot. Elhunyt a miskolci sétáló utca citerása. A minap.hu miskolci portál írta meg, szürkébb, csöndesebb lett a Széchenyi utca János bácsi vidám muzsikája nélkül. A múlt vasárnapi választáson független képviselőjelöltként indult Újpán Zsolt Gilbert osztotta meg közösségi oldalán a képet, amin a sétáló utca citerásának, János bácsinak az üres asztala áll az egyik vendéglátóhely előtt, rajta egy fotóval és egy égő mécsessel. A hírt közben a hozzászólók igazolták, János bácsi elhunyt. A Széchenyi szürkébb és csöndesebb lesz, a vidám citera szó nélkül, írja a portál. Végül az időjárásról. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 12-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Teljesen megújult a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának két épülete. Helyi vállalkozók és a város önkormányzatának összefogásával új, szubintenzív kórtermet alakítottak ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórház Máté Szalkai tagintézményében. Szókovács Péter kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi önkormányzati választásokon Gyöngyösön. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Teljesen megújult a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának két épülete. Az 5-ös és 6-os épületeket hétfőn délután adták át a hallgatóságnak. Az új szálláshelyeket elsőként a debreceni és a miskolci kampusz által júliusban szervezett európai egyetemi játékok sportolói használhatják majd. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Múlt héten voltuk át a megújult könyvtárunkat és a Magyar Nemzeti Levéltár Bosnagú-Zemlén vármegyei levéltárát. Egy több mint 10 milliárd, 13 milliárd forintos komoly fejlesztés eredményeként, ahol két intézmény fizikai és szellemi együttgondolkodásra tudott elindulni. A Miskolci Egyetem, ahogy mondtam, szellemi és fizikai építkezés állapotában van, és azért fogalmazom így jelen időben, hiszen nem fejeződött be. Elindultunk, csak most kezdenek látszódni a jelei. Ahogy mondtam, átadtuk a könyvtárat, ma átadjuk az 5-ös 6-os kollégiumot, még júniusban átadjuk a megújult sportinfrastruktúránkat, és körülbelül másfél-két éven belül a 90 hektáros területünk valamennyi infrastruktúrája meg fog újulni, vagy éppen új épületet húzunk fel. Green and Smart Campus, zöld és okos egyetemváros építünk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megfelelve a 21. századi kívánalmaknak a digitalizációt előtérbe helyezzük, így a megújult épületek mellett örömmel mondható, hogy egy komoly állami forrás eredményeként a teljes vezeték wifi hálózat is elérhető ma már a Miskolci Egyetemen, mint ahogy ez a kollégium nem csak új épület, hanem zöld energiát biztosító épület, hiszen napelemmel ellátott új épületet tudunk ma átalakítani. Az épületek felújítása, ahogy mondtam, nagyon szép, nem arról van szó, hogy felújítottunk egy régi épületet, bár kétségtelenül ráfért mindegyikre, hiszen a 1950-es évektől épült az egyetem városunk, és mutatja azt a képét, ami ennek ma ismerjük, de ez több annál, mint egy felújítás, hiszen abban az egyetemi stratégiába illik bele, amit 2020-ban elterveztünk. Egyrészt szolgálja a nemzetközi esítést, hiszen ahhoz, hogy még több külföldi legyen, megfelelő méretű, minőségű szálláshelyeket kell biztosítani. Fogadjuk az Európa Egyetemi játékokat, sportolóknak, kísérőiknek kiváló szálláshelyet tudunk biztosítani mára, hiszen hét kollégiumunk várja az ide érkezőket.
Boda Péter üzemeltetési igazgató a beruházásra járó kihívásokat ismertette.
Azt gondolom, ez egy folyamat része annak a folyamatnak, amelyben az teljes Miskolci Egyetem megújul. Ugye most átadtuk az 5-ös 6-os kollégiumot, előtte egy évvel az Eper 1-es kollégiumot újítottuk fel. Az Unihotelünk azért az nem egy régi épület, tehát az is egy minőségi szolgáltatást tud nyújtani, és nem sokára fogjuk ezen a 2-es, 3-as, 4-es kollégium felújításán. Tehát 2020 nyarára el fogunk oda jutni, hogy minden kollégiumunk egyaránt a legmagasabb szolgáltatási színvonalat tudja nyújtani. Ami miatt nagy öröm ez átadó és nagy kihívás volt, ennek két épületek a felújítása az, hogy ugye az Európai Egyetemi Játékokra mindenféleképpen el kellett készülnünk ebből a két épülettel, és meglehetősen katonás időrendben kellett ezt a beruházást végrehajtanunk. 5-6 hónapunk volt a teljes beruházásra, és azt gondolom, hogy a kivitelezővel való nagyon korrekt együttműködés is kellett ahhoz, valamint a munkatársaimnak, mind a kollégium, mind az üzemeltetés részéről, azok vezetőiről, az osztályok vezetői részéről kellett nagyon-nagyon komoly odaadás és rengeteg plusz munka a normál menetrenden kívül ahhoz, hogy most itt lehessünk, és az egyetemi játékok előtt át tudtuk adni az épületet, el tudjuk kezdeni a tesztidőszakot, és úgy tudjuk majd fogadni az ide érkező közel 3000 külföldi vendéget, hogy már kipróbált az épület, és minden rutinszerűen működik, mert ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon szeretek az átadókat, mert ilyenkor nyilván lemennek a beszédek, és utána megtekintik az épületet a vendégek, és én őket szoktam figyelni, mert én ugye minden héten, minden kooperáción folyamatosan nyomon követte az épület szépülését, fejlődését, modernizálódását, de néztem a vendégeket, és tényleg őszintes odaadat láttam. Tehát azt gondolom, hogy árérték arányban egy nagyon-nagyon kimagasló műszaki tartalmat sikerült ezt szállítanunk. Tehát az, hogy a Miskolci Egyetemen lassan eljutunk oda, hogy a kollégiumunk legnagyobb része kétágyas, saját zuhanyzóval rendelkező, saját minikonyával rendelkező apartman, sőt, vannak egyágyasok is az épületben. Azt gondolom, hogy óriási eredmény, és hát többen megfogalmazták, úgy látva a minőséget, a beültetett anyagok minőségét, hogy szállodai színvonal.
Helyi vállalkozók és a város önkormányzatának összefogásával új szubintenzív kórtermet alakítottak ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kórház Máté Szalkai tagintézményében. A kor igényeinek megfelelő kórteremnek köszönhetően jelentősen javulhatnak a sztrókon átesett betegek gyógyulási esélyei. A betegszoba alkalmas arra, hogy az érintettek minden paraméterét figyeljék, és szükség esetén azonnal alkalmazzák a megfelelő kezelést. Dr. Varannai Lajos osztályvezető főorvos.
A stroke esemény kialakulásához minél hamarabb, minél rövidebb időn belül jut hozzá a beteg ehhez a kezelés, ez annál nagyobb eséllyel várható az, hogy javuljanak a tünetei, vagy fognak javulni a tünetei. Ez az időablak, ezt így hívjuk, ez jelenleg az infúziós kezelés, az intravénás, tehát vénába adott infúziós kezelés vonatkozásában 4,5 óra. Gyakorlatilag életkortól függetlenül, de ugye még egyszer mondom, ez csak isémiás sztrókban adható, vérzéses sztrókban, agyvérzés, klasszikus agyvérzés esetén nem jön szóba.
Most pedig dr. Eisner Éva orvosigazgatót hallják.
Szükséges ez a szubintenzív őrző vagy szoba, amin nem csak speciális intenzív ágyakat tartalmaz, hanem egy olyan monitorrendszert, ami ugye a nővérek, orvosok számára összefoglalóan mutatja mind az öt esetleg bent fekvő betegnek az aktuális helyzetét, és lehetőséget ad arra, hogy amennyiben szükség van rá, azonnal módosításokat alkalmazzanak a kezelésben.
Végül Hanusi Péter polgármestert hallják.
Arról beszélgettünk, hogy itt van egy olyan ellátás, ami ezekben a decentrumokban egyébként nem jellemző, nagyon ritka. Mégpedig a stroke betegek ellátásával kapcsolatosan. És itt az a helyzet áll, hogy megvan az orvosi szaktudás, megvan az ápolási szaktudás ehhez, de a kóterem az nem 21. századi. Hogy jó lenne tenni azért, hogy Máté Szalkán is megkapják, mint a világ legfejlettebb országaiban, a 21. századi szaktudás mellé a 21. századi körülményeket a betegek. Ezért én hazamentem a polgármesteri hivatalba, és arról döntöttem, hogy a polgármesteri alapból összekapargálva a morzsákat, ehhez a 3,5 millió forinthoz, amit a kórház vezetése felvetett nekünk, 1 millió forintot hozzáadjak. És ezután kerestük meg azokat a cégvezetőket, akik a multinacionális cégek vezetőjeként talán fontosnak gondolhatták azt, ami elképzelésünk szerint, hogy mellé állnak a kezdeményezésnek.
Szókovács Péter a Városom Szeretlek Egyesület Fidesz-KDNP polgármester jelöltje kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi önkormányzati választásokon Gyöngyösön. A részletekről a megválasztott városvezetőt Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Kiderült, hogy ön lesz Gyöngyös város első számú embere. Milyen volt az eredményváró hangulata? Mikor realizálódott önben az, hogy a befutó ön?
Ugye az eredményvárás, a kampány időszaka, utolsó időszaka mindig egy feszült pár óra. Az ember bízik abban, hogy az elvégzett munka, a kampányba beletett sok-sok energia, az megtérül és találkozik a választópolgároknak az elképzeléseivel. Öröm volt az első érzés, amikor 10:30 magasságában, 11 óra körül elkezdtek jönni a pont pontos és magasabb részvételi szándék, vagy százalékot jelző számok, és mindenféleképpen az a boldogság és büszkeség töltött el, hogy ezt a bizalmat Gyöngyös választópolgárai indokoltnak látták, és ránk és a csapatunkra is igen magas számú szavazatok érkeztek.
Polgármester úr nyilván számított arra, hogy mi lesz, ha ön lesz a győztes. De amikor ez megtörténik, akkor ez egy egészen más sajátos érzés. Mennyire volt elégedett az eredménnyel, mármint azzal a kialakult eredménnyel, ami alapján a mandátumok többsége az öné lett?
A programunk, az a fajta vállalásaink, amelyet Gyöngyös választópolgárai felé nyitottá és egyértelművé tettünk, azt hiszem, hogy az a fajta bizalom, amit tőlük kaptunk, az kell, hogy jelentse, hogy nekünk ezt a programot végig kell vinnünk. A testület összetétele színes, vegyes, de kell, és meg kell, hogy legyen az a minimum, amelynek a keretein belül a Gyöngyös jövőjét elkezdhetjük építeni közösen, minimális kompromisszumok mellett. Viták vannak, viták lesznek, de azt gondolom, hogy Gyöngyös fejlődése egyértelmű üzenet kell, hogy legyen.
Polgármester úr, ha már utalt arra, hogy a testület összetétele színes, akkor mit jelent ez, hogy áll össze a képviselőtestület így Gyöngyösön?
Hadd kezdem magunkkal. A Fidesz-KDNP Városom Szeretlek 7 mandátumot szerzett, a Jobbik DK-MSZP Momentum szintén 7 mandátumot szerzett, és a Vagy Egyesület kompenzációs listáról 1 helyet szerzett, azaz a 15 fős testület, az így áll össze.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották délelőtt az Egri Bazilikában. Szentmisét mutatott be, és felszentelte a Székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor egyebek mellett szólt arról, hogy ez az első szentmise az új oltárnál, az újra egybenyitott belső térben, a felújítás alatt álló bazilikában.
Az oltár mögött központi helyen láthatunk egy magas széket. A rajta látható címer jelzi, hogy ez a püspök széke vagy katedrája. Emiatt a szék miatt nevezzük a püspöki templomokat székesegyháznak vagy más néven katedrálisnak. Az én szívem is örömmel és nagy hálával van tele Isten iránt, hogy megadta ezt a mai napot. Istennek legyen hála, az embereknek pedig köszönet. Nagyon sokan dolgoztunk együtt azért, hogy közel 5 év felújítás után ma erre az oltárszentelésre sor kerülhessen. A régi oltárt a felújítás során le kellett bontani, visszaállítására pedig nem volt lehetőség. A szentelés során Szent Magnusnak és Severusnak ugyanazokat az erekjéit fogom elhelyezni az új oltárban, amelyeket 1968-ban elődöm Brezanóci Pál érsek úr helyezett el. Az új oltár és ambó mind anyagában, mind stílusában illeszkedik ehhez a csodálatos szószékhez, amelyik szintén a Brács szigetéről való márványból való. Az anyagnak és a formának ez az egysége szépen kifejezésre juttatja, hogy a Szentmisében Isten nem csak az eukarisztia asztaláról, hanem igéjének asztaláról is táplál minket. A templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak imaház lenne. Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében. Az oltár magát Krisztust szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk, Jézus Krisztus és az ő áldozata jut eszünkbe. Erről tanít a húsvéti szentmise prefáció imádsága, amikor így valla feltámadt Krisztusról, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. Igen, ő az Isten báránya, aki bűneinkért meghalt, de Isten megigazulásunkért feltámasztotta és jobbjára ültette, hogy helyet készítsen nekünk örök országában. Kedves diákok, Azért jöttünk ma össze az Egri Főegyház megye minden szegletéből, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt tanévért. Itt vagytok minden egyházmegyei fenntartású intézményünkből és tagintézményünkből, ugyanúgy, mint az egyházmegye területén lévő más katolikus egyházi fenntartók iskoláiból. Összesen közel 100 iskolából, vagy talán többből is. Büszkék vagyunk rátok, akik tanulmányokban, hűségben, templomi szolgálatban, vagy éppen a sport területén kiemelkedőek vagytok. Szívből gratulálok sikereitekhez, és köszönöm nektek és tanáraitoknak az elvégzett munkát. A mai Szent Mise után oklevelet és ajándékot fogok átnyújtani nektek köszönetem jeleként. Hálásan köszönöm azoknak a paptestvéreknek a szolgálatát is, akik ezekben az iskolákban a lelki vezetést biztosítják. Ma adjunk hálát Istennek, és mondjunk köszönetet mindazoknak, akik kiemelkedő munkájukkal nem csak intézményükre hoztak dicsőséget, hanem egyházunknak is büszkeségei, és hozzájárulnak hazánk felemelkedéséhez.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották délelőtt az Egri Bazilikában. Szentmisét mutatott be, és felszentelte a Székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek, a főpásztor beszédének részletét hallották. Papszentelés lesz az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek június 22-én 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestá Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Luis Dimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat diakónusra szenteli a főpásztor. A szertartást élőben közvetíti majd a rádiónk az összes frekvenciánkon, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornájában is lehet követni. A papszentelés előtt álló diakónusok minden évben ellátogatnak Miskolcra, az egyházmegye legnagyobb városába, hogy ott közös szentmise keretében együtt imádkozzanak a hívekkel a szentelésüket megelőző napokban. A szentmisét követően a hét diakónus beszámolója tanúságtétel erejével hatott, bemutatkozásuk akkor társadalmi metszete is volt egyben. Van közöttük roma származású, van, aki egyetem után jött a szemináriumba, van, aki az általános iskolával együtt vált katolikussá, van, aki Kolumbiából jött, és van, aki Németországból tért haza. Miskolcon 11 plébánia található, ezért nagy valószínűséggel a közeli években közülük többen is megfordulnak káplánként a városban. A Mindszenty templomban rendezett bemutatkozásukat még bensőségesebbé tette, hogy köztük volt az a diakónus is, aki ahhoz az egyházközséghez tartozik, így nem sokára be is mutatja első szentmiséjét a Mindszenty templomban. Július 18-a és 21-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, amely már 42 éves múltra tekint vissza. A nyitó szentmiséjét idén Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az előzetes regisztrációra június 20-áig van lehetőség. A tavalyi Máriás év után Szent József lesz a középpontban idén, a motto Máté evangéliumából József az igaz ember. Nemrég megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve a Magyarok Nagyasszonya szobor Egerszalókra, és most összefogással megújult az alkotás és környezetét is megszépítették. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa áldotta meg az alkotást. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagylelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános, aki úgy fogalmazott: hálát adunk a Jóistennek, és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hadhatós közbejáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont új Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésői alatt készült szűzanya ábrázolások, árpádházi szentek, a keresztúr stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, ilyen távlatból is van alkotás, ami a szívéhez a legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátraszent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor, Mátraszent Imre plébániai kormányzója, a megnyitón Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott, az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítást augusztus végéig láthatja a közönség. Miskolcra érkezett a Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek című kiállítás, ami június 20-áig tekinthető meg az Avas déli római katolikus plébánia isteni ige templomában. A kiállítást a Nemzeti Összetartozás napján nyitották meg, az ünnepséget a Fényi Gyula jezsuita gimnázium tanulói gazdagították műsorukkal. A tárlat alapjául szolgáló anyag egy fotópályázat eredménye, melyet a Kárpát-medencei magyarság evangelizációjáért alapítvány hirdetett meg. Június 23-án harmadik alkalommal rendezik meg a Dicsőítő Sziget keresztény könnyűzenei fesztivált a Budapesthez közeli Sziget Monostoron. Idén 8 előadó koncertjével, mintegy 24 további formáció közreműködésével, zenész szentmisével és istentisztelettel, pódiumbeszélgetéssel várják az érdeklődőket. Az utolsó tanítási hét vasárnapján 9 órai kezdettel. A lassan már hagyományosnak nevezhető nyárelei fesztivál különlegessége, hogy keresztény és világi előadók egyaránt színpadra állnak, akik hasonlóképpen az örök szépségből merítik ihletüket. Az idei rendezvény mottója: szívünk együtt dobbanjon. A festői szépségű Szentendrei Sziget és az elmúló értékeket közvetítő muzsika valódi kikapcsolódást ígér minden generáció számára rögtön a vakáció kezdetén, írták a szervezők. A részletes programot a www.dicsőítősziget.hu oldalon lehet megtalálni. Az országos Soma zarándoklat Mátra-Verebély-Szentkúton július 6-án 9 órakor kezdődik, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsa és szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. A nyári Roma zarándoklatot 2003 óta rendezik meg, 6-800 fő részvételével. Állandó helyszíne Szentkút lett, az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívek. Végezetül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már a világhálón, de tapasztalatunk, hogy egyre többen az alkalmazásokat részesítik előnyben. Ráadásul ez több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, azaz Facebook és új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás tehát díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor, Kriston Tamás és Grunda János. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár. Felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már.
lépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tél. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajök érte, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépem egy felhőn száll. Nézd, nézd az ég felé, sose voltam egyedül én sem.
A régió sportja.
Boszkó Gábor szövetségi kapitány előterjesztése alapján a Magyar Vívó Szövetség elnöksége kijelölte az Európa-bajnokságon résztvevő magyar válogatott keretét. Két éremmel tért haza Németországból a nyíregyházi Filuese U10-es futballcsapata. Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a hatodik helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks kosárlabda csapata. 500-an álltak rajtkőre a fényes kupa úszó versenyen Máté Szalkán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Boszkó Gábor szövetségi kapitány előterjesztése alapján a Magyar Vívó Szövetség elnöksége kijelölte az Európa-bajnokságon résztvevő magyar válogatott keretét. A június 18 és 23-a között Bázelben rendezendő EB-n a kétszeres világbajnok női karcsapat a milánóihoz hasonló összeállításban szerepel, vagyis a Deac vívója Battai Sugár is utazik Svájc harmadik legnagyobb városába. Két éremmel tért haza Németországból a nyíregyházi Filuese U10-es futballcsapata. Kovács Tamás edzőt hallják.
Mi voltunk az első magyar csapat, aki az országot tudta képviselni ezen a tornán. Ez a torna meghívásos formában történik. Egy német csapat által lettünk meghívva erre a tornára, és így sikerült kijutnunk egy éves szervezés után. Ezen a tornán U9-től U13-ig voltak megrendezve a mérkőzések, és a mi korosztályunkban 26 csapat szerepelt. Különböző nemzetiségű csapatok ellen játszottunk, most így per pillanat a legnagyobbakat tudnám mondani, akikkel szerepeltünk, az a Heidenheim, akinek olyan Bundesliga csapata van, a Frankfurt, akinek olyan Bundesliga csapata van, vagy a Salzbrücken, amelyik Bundesliga másodosztályú csapattal rendelkezik, és több német akadémiában mértük össze a tudásunkat, és ami a szereplésünket szerintem nagyon sokat elmond, két csapattal indultunk a tornán, az U10-es korosztályunkban. Az egyik csapatunk a csoportjában a negyedik helyezést érte el, így az ezüstágra került, mert volt aranyág, ezüstág és bronzág, és az ezüstágot végül sikerült megnyernie. A másik csapatunk a csoportjában második helyezést érte, és így sikerült az aranyágon egészen a bronzéremig menni, ahol a házigazda Frankfurt csapatával egy hatalmas csatában értünk el 2-2-t, és majd büntető párbajban sikerült megszereznünk a bronzérmet. Igazából ez egy óriási élmény volt, ez mindenkinek. Azt tudom elmondani, hogy egy 68 fős delegációval érkeztünk meg Frankfurtba, ami óriási, és miután mind a két brigád lejátszotta a maga kis döntőjét, azután még azt tudom elmondani, hogy még a buszsofőrök is sírtak, akik velünk voltak. Tehát ott szülő, gyerek, edzőt, az érzelmek előjöttek mindenkivel, ez egy óriási élmény volt. Szülőknek, gyerekeknek, és nekünk felfoghatatlan volt minden. Telefonszámokat cseréltek aki nekünk segített a szervezésben hölgyel, és még ami nagyon fontos, hogy a frankfurti játékos megfigyelők 3 mérkőzésünket is felvették, és több gyereket is figyelnek a csapatunkból.
Most pedig Bíró Csaba edzőt hallják.
Számomra ez egy külön világ volt, mert eddig csak nagyobb korosztályokkal dolgoztam is felnőttel, de én nagyon boldog vagyok, hogy itt lettem ezt az egy évet ezekkel a gyerekekkel. Meggyőztek arról, hogy akár szülők nélkül is nagyon fegyelmezetten tudnak viselkedni az utazás során, a szállodában. Tehát engem boldoggá tettek úgy viselkedésükkel, mint az eredményességükben. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert elég szép létszámmal dolgozunk. Ezek a gyerekek télen-nyáron itt vannak, kint vagyunk a szabadtér, nem vagyunk csarnokban, nem vagyunk sátorban, mi kint dolgozunk. Tehát megértették a szülők, persze természetesen anyuka nagyon félti a gyerekét, de hát rá kell erre nevelni, hogy előbb-utóbb férfi lesz, és meg kell küzdeni időjárással, és mindenféle viszony, ami az életben elünk sodorol. Az időjárás, vagy az ellenfelek, vagy itt meg kell szokni, hogy pályára lépünk, és akkor eredményesek kell lennünk. Tehát itt a 6+1-es játékrendszerben játszunk. Az a igazság, hogy engem meglepett ez a német túra, mivel ezekben az országokban másképp, tehát a kapus a hazaadott labdát fölveheti, nincs les. Nálunk teljesen Magyarországon más, a bedobást a földről végezzük, ott kézből. Tehát egy picit bezavarosodtunk, és így szó szerint. De hát úgy átvészeltük, és aztán nagyon eredményesen. Én úgy érzem, hogy az erőnket felülmúlva teljesítettünk ezen a tornán.
Végül Hog Bélát, a Filuese szakmai vezetőjét hallják.
12 korosztályt versenyeztetünk, plusz beindítottuk a 17-19 éveseknek a felnőtt, megye 2-vel játszunk, úgyhogy most már 13 csapatot versenyeztetünk. Van egy nagy műfűes pályánk, van egy csarnokunk és egy sátrunk, most már ezt kinőttük. Hál' Istennek a távolgó pályázatokon keresztül nyertünk egy nagy műfűes pályát, amit az idén nyáron elkészítünk. Saját erőből csinálunk egy fűes pályát, és most van beadva egy újabb nagy műfűest, gyakorlatilag, ha minden jól jön, akkor decemberre plusz 3 nagypályánk lesz. Az az igazság, hogy itt nem biztos, hogy mindig csak a versenyzése, hanem neveljük őket, megpróbáljuk az életre is úgy nevelni, hogy az jó legyen, és azt mondják a szülők, hogy imádnak ide járni a gyerekek.
Bár az alapszakasz felénél még az utolsó helyen állt, végül a 6. helyen fejezte be a bajnokságot az NB1B piros csoportjában, a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. A klub vezetői már a következő idény együttesét építik. Merim Mehmedovics vezetőedzőt hallják.
Szezon elején az volt a probléma, hogy elején kikoptunk ilyen csapatok ellen, akit nem is terveztem, hogy kikapni fogunk, és ezt a meccseket hozni kell vissza. Persze, hogy utána kell matematikázni, és gondolkozni, hol fogja végezni a csapatunk. Szerintem, mikor elindultunk, és mindenkit megörtök, akkor kaptunk egy olyan indulat, magabiztosság, és itt nyertünk az a csapatok, aki most mögöttünk van. Vásas volt 3., most mögöttünk van. Tejf volt a 6., akkor mögöttünk van. Miskolc, Jászberény, Debrecen, mindenki ez a pillanatban, amikor mi elindultunk, előttünk van, és most mögöttünk maradt. Nagyon sok jó meccs játszottunk, Malc megvertünk, Malcon, Pécs, itthon, és megmutattunk, hogy mi az a csapat vagyunk, Nyíregyházi, aki mindenkire veszélyes, és így kell tovább is csinálni. Ha együtt fogunk dolgozni, az nem lesz ilyen, hogy vannak a játékosokat kísérültek, de most új irány, egész magyar kosárlabdának kell lenni, hogy fiatalok kell valahogy összerakni a csapatból, és egész klub úgy kell figyelni, hogy a óvoda kosárlabdától felnőtt kosárlabdáig mindent kell kontrollálni, mindent kell felügyelni, mert én látásom előre szerintem ugyanaz lesz, hogy régen, aki tud csinálni játékosok, jó csapat lesz, aki nem tud csinálni játékosok, és bízik csak vásárlásból, átlagos csapat lesz.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Próbálom ezt a pár hónapot visszanézve értékelni, akkor azt látom, hogy csak pozitívokról tudok beszámolni, hiszen egy hajszálon múlt, miután bejutottunk a legjobb 10-be, majd a legjobb 8-ba, utána már a MAFC ellen egy igazi kikimérkőzésen dőlt el a sorsunk, hogy esetleg 4-be jutunk-e. Ezt ha valaki nekem decemberben mondja, akkor nyilvánvalóan nem hiszek neki, hiszen az utolsó helyről sikerült felkapaszkodni. Majd ott a Vasassal ugye már az 5.-6. helyet dőlt el, hogy fogunk-e játszani. Őket sikerült kiejteni, a BKG ellen viszont összességében alul maradtunk, de még egyszer mondom, ha az összképet nézem, akkor a 6. hely ilyen előzmények után abszolút pozitívunként értékelhető.
500-an álltak rajtkőre a Fényes Kupa úszóversenyen Máté Szalkán. Torma Tamást, a Máté-Szalkai MTK elnökét hallják.
Örülünk annak, hogy az MTK 8. szakosztályaként bő 7 évvel ezelőtt a vízisportok szakosztálya megalakult, és ezen belül jelképesen aranycápa elnevezéssel hirdetik magukat. Azt kell mondjam, hogy ezzel a jó pár év alatt rengeteget fejlődtünk, hiszen a babaúszással kezdtünk, aztán az úszás oktatásnak a alapjaival, és B-kategóriás versenyzőik lettek, és most az elmúlt 4 évben már A-kategóriás úszókkal is büszkélkedhettünk, és emellett természetesen az általános iskolák és középiskolák esetében a diákolimpiának aktív résztvevői vagyunk. Ugye kezdem is azzal a sikeres eredménnyel, amit Tóth Ákos ért el legutóbb, hiszen az országos döntőig jutott el a diákolimpián, a megyei diákolimpiát megnyerve 100 méter hátúszásban, és országosan pedig 11. Ez azt gondolom egy nagyon előkelő annak tudatában, hogy milyen tradicionális úszóklubok vannak. Emellett Úr Péter neve úgy gondolom nem ismeretlen a Máté-szalkaiak és környékbeliek ismeretében, hiszen Péter is kiváló eredményeket és korosztályos magyar bajnokként ugye a Máté-szalkai MTK aranycápák szakosztályából került ki. Nagyon komoly műhely munka folyik, 3 edző, illetve most már még 2 fiatal is becsatlakozott a utánpótlásnak a palérozásába, és gyakorlatilag napi munkát igénylő feladatok vannak, délelőtt, délutáni edzések is, nyilvánvalóan a A kategóriás és a kiemelkedően szereplő B-kategóriás versenyzőknek. Örülünk annak, hogy emellett még együtt tudunk dolgozni az iskolákkal, hiszen a mindennapos testnevelés kapcsán az úszásoktatás, ugye minden iskolának zászlós hajórára van tűzve a testnevelés tantárgyon belül, így aztán merítési lehetőségeink vannak, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen nívós versenyeket rendezhetünk, hiszen nem ez az egyetlen, viszont ami különlegességet jelzi ennek a versenynek, hogy most megyén kívüli csapatok is elfogadták a meghívásunkat, így aztán a szokásos körben a Vásárosnamény, a Fehérgyalmad, az Újfehértó, a Nyíregyháza, a Záhony mellett most Szerencs csapatát, illetve klubját, és a hajdúszoboszlói, hajdúmegyei csapatot is tudjuk itt üdvözölni. Én nagyon örülök annak, hogy gyakorlatilag a Vármegyén belül is ilyen szoros kapcsolat alakul ki, hiszen akár a versenybizottságot, akár a szervezés tekintetében a nyírvátoriak kiemelkedő munkát végeznek minden helyszínen, természetesen karöltve mindig a helyiekkel, úgyhogy az Aranysárkány DS-ének külön szeretném megköszönni a megyei rendezésben betöltött fontos szerepüket. Professzionális verseny, akár egy magyar úszóbajnoksághoz, bármelyik OB-hoz hasonlíthatóan próbálják a hátteret biztosítani a verseny lebonyításához. Ennek megfelelően komolyan is veszik a sportolók, a legkisebbek is, a 6 évesek is, ugye, akikkel kezdtük a mai versenyt, és természetesen a legnagyobbok, a 18 éveseknél már ez komoly presztízs jelent, hogy ki milyen helyen végez. Ennek a versenynek ugye részben a lényeg is, hogy a aktív Magyarországhoz becsatlakozva 500 métert le kell úszni, hát nem 500 métert fognak az úszók úszni, hanem jóval többet ennél, több mint 500 olyan úszószám fog itt lebonyolódni, nyilván egyénre lebontva, ami ezt a fajta feltételeit ennek a mai napnak kielégíti, és hát nem utolsó sorban, amellett, hogy a gyerekek egészsége természetesen biztosított, a vízhez való szoktatásuk, a sportoláshoz, a mindennapi mozgáshoz való szoktatásuknak egy lépcsőfoka lehet ez az úszás oktatás is, az úszás tanulás és a versenyzés is, úgyhogy úgy gondolom minden igényt, és a szülők megelégedésére, mert itt azért láthatjuk, hogy amennyi versenyző van, annak a duplája, aki elkísérte őket és szurkolnak, kezük izzadva és az öklüket a levegőbe csapva próbálják buzdítani a gyermekeiket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.